Kék Egyenlőség, az Új Egyenlőség pszichológiai és társadalomkritikai podcastja. Mire jó a pszichológia, és mire nem? Miért érezzük rosszul magunkat a bőrünkben, és mit tehetünk ellene?
Köszöntöm a Kék Egyenlőség podcast hallgatóit, Fáber Ágoston vagyok. A mai beszélgetésünkön két vendéget hívtunk, Havattő Jemesét és Lászlófi Juliannát. Mindjárt megkérdezem őket, hogy milyen minőségben vannak jelen. A mai témánk pedig a poliamória lesz. Arra kérnék titeket, hogy röviden mutatkozzatok be, kik vagytok, mivel foglalkoztok, mit kutattok, milyen disziplinában mozogtok.
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Én erkölcsfilozófiával foglalkozok, a CEU doktorandusza vagyok, most kezdtem szeptemberben, és hát, hogyha úgy fogalmazzuk meg a dolgot, hogy etikus, nem monogámia, akkor az ember azt gondolná, hogy az etikus részével foglalkozok én szakmailag, de valójában nem ez a izgalmasabb kérdés, hanem pont a nem monogámia része, a szerelem része az, hogy a szerelmi kapcsolatok és például a baráti kapcsolatok milyen kapcsolatban állnak egymással, ezek a fogalmak hogyan fejlődtek és hogyan tudjuk elemezni őket leginkább. Úgyhogy én ugyan mondjuk nem ezzel a területtel foglalkozok, de a filozófia területén belül egyre népszerűbb.
Bedobtál egy-két fogalmat, amikre majd visszatérünk. Juli, megkérlek téged is, hogy mondj pár szót magadról.
Sziasztok, én is köszönöm, hogy itt lehetek. Én klinikai szakpszichológus, pár és családterapeuta vagyok, és én a Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ pszichológiai szekciójának egyik alapító tagja vagyok. Én magánrendelésben dolgozom pszichológusként többségében, de nem kizárólagosan LMBT, felnőttekkel, serdülőkkel, párokkal, családokkal, és köztük vannak, de nem csak az LMBT kliens között poliamor párok, családok is.
Akkor az első tényleges kérdésem túl a bemutatkozáson az lenne, hogy mit tudunk a poliamóriáról? Ugye ez egy olyan fogalom, amivel szerintem pár évvel ezelőtt találkozhattunk először, pár éve van benne a köztudatban, és nekem úgy tűnik, hogy manapság azért a norma, az a monogám kapcsolat még mindig, jól lehet ez elkezdett kicsit lazulni, de mondjuk a monogám kapcsolatok felől tekintünk a poliamóriára, akkor mit mondhatunk el róla? Van-e valami múltbeli mintázata más kultúrákban, van-e lenyomata a poliamóriának, és hogyan viszonyul például a poligámiához?
Akkor az utolsóval kezdeném, aztán majd az MS-el folytatja. Ez, hogy a poligámia az alapvetően ugye azért az már hosszú évszázadok óta ismeretes, és ott leginkább itt a több nejűségről van szó, férfiak esetében, akik több feleséggel rendelkeznek. Előfordul az is, hogy egy nőnek van több férje, de hogy azért ez ritkábban fordul elő.
Igen, szerintem a kulturális különbségek, ugye ez mai napig észrevehető, illetve bizonyos cikkek szerint 1000 éve monogámia a norma. Én azt gondolom, hogy leginkább Európára utalnak, illetve ugye nyugati kultúrára, de én azt gondolom, hogy a történelmi jelentősége, vagy a történeti jelentősége, illetve a biológiai helye ennek a monogámia, poligámia témának talán kevésbé releváns, hogyha azt nézzük meg, hogy hogyan alakul ma ez a kapcsolódási forma.
Mit gondoltok arról, hogy létezik ilyen, hogy emberi természet, hogy az emberi természet olyan, hogy monogám, az emberi természet olyan, hogy nem monogám, vagy ez egy kulturális konstrukció, vagy mondjuk a poliamória ez egy olyan dolog, ami jobban megfelel az emberi természetnek, vagy semmi köze hozzá. Én most nem lövöm le azt, hogy én mit gondolok erről.
Én nagyon utálom ezt az emberi természet dumát. Uh-huh. Nagyon sokszor azt látom, főleg filozófiai írásokba, hogy valahogyan igazolni próbálják az amúgy is fent álló kulturális rendszert. És valami kulturális dologra utalnak, nem biológiaira, és azt gondolom, hogy ez általában véve egy ilyen rossz megközelítés. Szerintem akkor is, hogyha van valamilyen biológiai alapú emberi természet, nem érdemes ebből a szempontból megközelíteni a kapcsolódási formákat, amiket ma megérünk.
Ugye itt az állatvilág szokott gyakran szóba jönni, amikor az ember azon agyal, hogy mi az, ami természetes viselkedés, mi az, ami természetes gyakorlat, és akkor az állatvilág felé fordulunk, és próbálunk példákat keresni. Ugye az, hogy nem monogám kapcsolatban élnek az állatok, arra persze egyértelmű példák is vannak, ahogyan a homoszexuális irányultságra is szoktak példákat hozni, hogy ez is fellelhető az állatvilágban, tehát hogy sok mindenre van az állatvilágban és a természetben példa, és sok mindennek az ellenkezőjére is.
Igen, meg filozófusként, vagy filozófus hallgatóként nekem nagyon fontos, hogy ne keverjük össze a természetes és az erkölcsösnek a fogalmát. Szerintem attól, hogy természetes valami, attól még nem biztos, hogy jó. Erre a kedvenc példám az Oreo, ami 0 darab természetes összetevőt tartalmaz, aztán mégis finom.
Igen, és hát az erkölcsi kérdések azok akkor nyílnak meg, vagy akkor nyílik meg a terep az erkölcsi kérdésekre, amikor kilépünk a természetből, vagy túllépünk a természeten, és nem a genetika határoz meg minket, és a genetikai örökségünk, és a biológiánk, hanem amikor választási helyzetek elé kerülünk, és nyitottá válnak az interakciók, nyitottá válnak a lehetőségek, akkor merülnek fel alapvetően erkölcsi kérdések.
Igen, én még egy gondolatot hozzáfűznék az emberi természethez, hogy az emberi természet ilyen meg olyan, szóval pszichológusként nem gondolom, hogy ez nekem nagyon általánosítva van, és én azt gondolom, hogy minden embernek más és más a személyiség szerveződése, és valaki így működik, valaki úgy, és ennek a szivárvány ezer árnyalatával működnek, és nem ilyenek meg olyanok.
Vannak olyan alappszichológiai dolgok, amik genetikai meghatározottságúak, és azt mondhatjuk, hogy hát ezen nem nagyon lehet változtatni. Például a személyiségnek vannak ilyen nagyon alapvető részei, mint például én azt olvastam legalábbis, hogy az introvertáltság, extrovertáltság az egy ilyen nagyon alapvető, már biológiai beállítottság, de hogy erre azért nagyon erősen rárakodnak a különböző kulturális elemek, minták.
Hát persze meg a környezeti hatások. Nyilván vannak például mondjuk olyan pszichiátriai kórképek, aminek nagyon nagy a genetikai érintettsége, tehát mondjuk egy skizofrén szülő, vagy a bipoláris depressziót azért sokkal nagyobb a százalékos aránya, hogy a gyermek vagy az unokának is lesz pszichiátriai érintettsége. De hogy azért a környezeti tényezők azért nagyon sokat adnak ehhez hozzá.
Egyébként a pszichológia, most nem akarom nagyon elvinni ebbe az irányba a dolgot, de akkor ezt most megkérdezem, hogy tudja kezelni ezeket a környezeti tényezőket, ezeket a családi hatásokat, társadalmi hatásokat, akár a tudományos kutatásban, akár a klinikumban valahogy figyelembe lehet ezeket venni?
Hát erről szól az összes terápiás folyamat, szóval ezekkel dolgozunk, hogy milyen hatások érnek minket, hogyan, milyen kapcsolódások határozták meg a mi fejlődéstörténetünket, személyiségfejlődésünket. Tehát ezeket kizárni nem is lehet, tehát hogy ezeknek nagyon nagy jelentősége van.
Jó, akkor próbáljunk még egy kicsit rendet tenni a fogalmak között, tehát itt tényleg rengeteg fogalmat lehetne hozni, poliamória, többnejűség, ugye poligámia, ami elsősorban a férfiaknak a dominanciájára utal, egyébként ezzel kapcsolatban kérdés is, hogy a poliamóriában is megmarad-e ez a férfi dominancia, etikus monogámia, nem etikus monogámia, szóval ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz?
Azon gondolkozom, hogy melyik a legfontosabb.
Melyikkel kéne kezdeni?
Igen, melyik a legfontosabb különbségtétel.
Hát mondjuk, mennyire intézményesült a poliamória, és a poliamóriával kapcsolatban nekem az jutott eszembe, hogy mennyire szexuális, és mennyire érzelmi-szerelmi dimenzióban ragadható meg. Nekem az a benyomásom, bár nem ástam bele magam nagyon a szakirodalomba, hogy különböző dolgokra használják. Tehát olyan kapcsolatok is vannak, amelyek érzelmileg nyitottak és szexuálisan zárt, és olyan kapcsolatok is vannak, amelyek szexuálisan nyitottak és érzelmileg zártak. Szóval ez egy ilyen gyűjtő fogalomnak tűnik nekem ez a poliamória.
Én személy szerint az amória részéhez nagyon ragaszkodom, a több szerelműség része, az érzelmi szerintem nagyon fontos. Számomra, ahogy én látom, talán ez a legfontosabb része, de valóban mindenki máshogyan definiálja, és például ez is, amiről az előbb említette ezt a hierarchikus berendeződést, ez is például vannak hierarchikus poliamóriában élő emberek, és vannak, akik kifejezetten azt gondolják, hogy ez borzalmas, és semmiféleképpen nem nevezhető poliamóriának, tehát megvannak a magunk általánosító vitái talán, de azt gondolom, hogy alapvetően az érzelmi dolog van a fókuszban, és talán az etikus része még, ami nagyon fontos, mert mondjuk egy monogám kapcsolatban, amíg lehet megcsalásról szó, addig egy poliamor kapcsolatban az, amit a monogámiai megcsalásnak nevezünk, az általában nem az, tehát hogyha van egy ilyen egyesség a partnerek között, hogy szexuálisan szabad mással is érintkezni, akkor ugye ez a fajta megcsalás fogalom kiesik.
Tehát a megcsalásnak nincs értelme a poliamóriával összefüggésben beszélni, vagy akkor van értelme, amikor nem avatod be a másikat abba, hogy éppen kivel lépsz közelebbi kapcsolatba. Tehát az lenne a lényege akkor, hogy ne lehessen megcsalni senkit.
Itt is többfajta egyesség van szerintem partnerek között, van, akik teljes transzparenciát hirdetnek, szerintem ez egy legfontosabb, az egyik legfontosabb dolog ebben a kapcsolati hálóban, de van, aki azt mondja, hogy ő nem szeretné tudni, tudja, hogy az asszony péntek esténként megy valahova, a részleteket nem kér, köszöni szépen, és ilyen esetben is ugye előre meg kell beszélni, hogy mi ez pontosan ez a kapcsolati egyesség, amiket ők kötöttek, és van, hogy azt beszélik meg, hogy például nem tudom, szexuális kapcsolat rendben van, de több randi, vagy bizonyos fajta randevúk, azok nem férnek bele valamilyen érzelmi okból, és aztán az adott partner mégis megteszi azt, amire megbeszélték, hogy nem fér bele. És ebben az esetben szerintem ez valamilyen fajta megcsalásnak nevezhető, nem tudom, hogy Juli, te hogy látod ezt a kérdést.
De... mindenképp az egyességnek valahogy a megszegése, vagy hát a kapcsolati bizalom az biztos sérül.
Akkor azt mondod, hogy ez elsősorban te felfogásod egy érzelmi kérdés, a poliamória, akkor ez a mondjuk a swingerezésnek az érzelmi megfelelője? Tehát a swinger gyakorlat az mondjuk egy ilyen szexuális dolog, nem feltétlenül érzelmi bevonódással, és a poliamória pedig egy ilyen érzelmi dolog, nem feltétlenül szexuális implikációkkal?
Hogy látod a swingerezést? Visszakérdeznék, hogy ez akkor... csak szexuális alkalmi kapcsolatok, ahol hát párok vesznek.
Igen, ez a kérdésem. Hallgattam egy podcastot egy-két nappal ezelőtt, és ott egy olyan férfi beszélt, akinek úgy indult a poliamóriája, hogy swingerezéssel kezdődött, és aztán pedig átfordult abba, hogy hát akkor még az érzelmeket is itt be kéne venni, és akkor elindultak poliamór irányba. Van nektek valami tapasztalatotok azzal, hogy mit jelent egy ilyen kapcsolatban működni? Én, ha akarjátok, én coming out-olok elsőre, hogy nekem nincsen.
Igen, ezzel könnyű coming out-olni. Nekem azért a poliamóriával is elég könnyű coming out-olni, ezt szerencsére a családom is nagyon megkönnyítette. Én 3 éve feladtam a monogámiát. Ennek nyilván megvoltak a maga előzményei. Uh-huh. Számomra ez... egy nagyon fontos lépés volt, és nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy én párkapcsolatban boldog tudjak lenni, és azóta, hát véleményem szerint, meglátásom és megélésem szerint én sikeres poliamor kapcsolatokban élek, hogyha kapcsolatban élek.
Erről az előzményekről majd kérdezhetlek esetleg?
Persze.
Nekem hát egyrészt, amikor először találkoztam a poliamóriával, a közvetlen ismerősi baráti körben azért több poliamor pár volt a kliensi körben, és voltam ugyan életszakasz az életemben, amikor én is voltam poliamor kapcsolódásokban.
Tehát ez a kapcsolódás, ez egy olyan forma, ami életszakaszhoz kötődik? Van oda-vissza út, vajon van vissza út a poliamóriából, vagy kinek így, kinek úgy?
Hát én ezt tudom mondani, hogy ez annyira egyénfüggő, szóval szerintem van olyan ismerősöm, aki tök sokat volt poliamóriában, a jelenlegi kapcsolatával monogámban. Uh-huh. Szóval, hogy...
ez nem olyan, hogy kedvet csinál az embernek, hogy többfelé kapcsolódik, és akkor nehéz ezeket újra leszűkíteni egy pár kapcsolatra? Vagy nincs ilyen nehézség? Vagy ez is olyan, hogy kinek így, kinek úgy?
Engem nagyon-nagyon foglalkoztat ez a téma, mert nagyon sokfajta poliamor emberrel találkoztam mostanában. Én személy szerint nem leszek monogám, azt el tudom képzelni, hogy egy kapcsolatban fogok élni, de az ott a nyitottságnak meg kell lenni ugyanúgy, mint az eddigi poliamor kapcsolataimban. Viszont az egyik partnerem például, vagy hát most az egyetlen partnerem, ő nem identitás kérdésként kezeli a poliamóriát, hanem a velem való kapcsolódásban ezt látja jónak, és el tudja képzelni azt is, hogy valaki mással való kapcsolódásban a monogámiát látja jónak. Tehát ráadásul nem csak rajta múlik, hanem a kapcsolódáson a másik emberrel.
Bocs, egy fura kérdés, azt mondod, hogy most egy kapcsolatod van, lehet úgy, hogy egy két személyes kapcsolat, és mégis a poliamória felé nyitott, mert hogy azt gondolom, hogy amiben két ember van benne, az egy pillanatnyira monogám kapcsolat.
Nekem ez egy fontos különbség, mert szabad randiznom másokkal, és szabad beleszeressek valaki másba, és ez például nekem egy olyan különbség, ami miatt ez is poliamor lesz, és ebben érzem magam éppen ezért kényelmesen.
Uh-huh. Beszélsz arról egy kicsit, hogy mi az, ami téged ebbe az irányba terelt? mert lehet, hogy akkor én is figyelek a jelekre, és akkor nézem, hogy milyen, én is milyen irányt vezek esetleg.
Megtérítünk téged.
Ja, és semmiféleképpen nem téríteni jöttem, ez nagyon fontos nekem.
Nem, ez nem egy térítő műsor, ez egy reflexív beszélgetős műsor.
Nekem nem volt, egyrészt nem vagyok féltékeny típus.
Hú, egyáltalán. Ez nagyon állás alaptermészet.
Igen.
És hát mindig is így volt?
Igen. Uh-huh. Valahogy másban nyilvánul meg a szorongásom. Nem tudom. Tehát féltékeny típus nem vagyok, és kényelmetlenül éreztem magam, amikor ugye először csak barátaim voltak, tehát férfiakkal, vagyis fiúkkal voltam kapcsolatban tinikoromban, és mindig frusztrált ezek a féltékenységi periódusok, meg ez a territorialitás, ez nekem sosem volt szimpatikus, és nem igazán értettem azt sem, hogy miért fontos az, hogy ne csókolózzak mással. Volt bennem egy ilyen alapvető másfajta gondolkozás, mint ami az ilyen jobban berögződött monogámiával dolgozó tiniknek, azt hiszem.
Tehát régebb óta benne van a gondolataidban az, hogy ebbe az irányba kell elmozdulni, de tényleg a tettek mezeire csak nem olyan rég léptél?
Igen, azt sem tudtam, hogy létezik olyan, hogy poliamória. Én azt tudtam, hogy van olyan, hogy nyitott kapcsolat, uh-huh. ahol egyszer elmed van, és szexuálisan látsz másokkal is.
Akkor ez megint különbözik a poliamóriától, a nyitott kapcsolat.
Nem tudom, nekem igen. Mivel, hogy akkora hangsúlyt helyezek az amória részére, ezért igen. De innen a nyitott kapcsolat fogalmából indultam ki, és akkor jutottam el valahogy az internet segítségével a poliamóriáig. Uh-huh.
Az mennyire jellemző, és akkor Julihoz is fordulok a kérdésemmel, hogy olyan emberek keresik a poliamóriában a megoldást, akiknek zátonyra futnak a monogám kapcsolatai?
Hát ez nem egy ideális választás. Szóval azt gondolom, hogy ilyen nehézségekre nem biztos, hogy a...
Tehát nem biztos, hogy a poliamória válasz arra a kérdésre, hogy miért ment tönkre a párkapcsolatom.
Hát igen, szóval, hogy én azt gondolom, hogy akkor érdemes, tehát hogy akkor működhet a poliamória, tehát legjobban akkor működhet a poliamória, a két ember találkozik, akik amúgy is poliamórok. Uh-huh. És akkor ez egy biztos alap, és aztán közben csiszolódik a pár. Én ezt találom a legideálisabbnak. Lehet úgy is, hogy nem, de hogy azt gondolom, hogy kell a párnak valami nagyon biztos alapjának lenni. Szóval ez akkor a önismeret, önreflexió, őszintes hátpont, ahol nem is krízisben van a kapcsolatunk, uh-huh. hanem ahol van egy biztos bázis, de hogy ez elkezdett minket foglalkozni. De nem azért, mert valami nagy hiány van a kapcsolatunkban, mert valami elmúlt, mert nem tudom, idegesít a másik, vagy nem tudom, hanem igen. Uh-huh.
Amikor hozzád fordul valaki azzal, hogy nem működik a kapcsolatom, akkor te mondhatod neki azt, hogy érdeklődj a poliamória iránt, vagy inkább úgy szokott ezt felmerülni, hogy hozzád már eleve poliamória iránt nyitott emberek kerülnek.
Hát így direktben biztos, hogy nem mondom, hogy akkor próbáld ki ezt. Nyilván, hogyha ez amúgy is valahogy foglalkoztatja, akkor ezt ki tudjuk bontogatni, hogy ez mi miatt érdekli, mik az, amikben vonzók, mi az, ami mondjuk szorongást kelt benne. Olyan szokott lenni, hogy mondjuk benne van egy poliamor kapcsolatban, és akkor ott vannak mondjuk nehézségek. Igen, de egy direktben nem biztatom alapvetően semmire. Nyilván szélsőségektől eltekintetni. Nyilván benne van egy bántalmazó kapcsolatban, ott mondjuk jobban állást foglalok, hogy abból érdemes kilépni. De.
És fordítva felmerülhet ez, hogy mondjuk egy poliamor ember, vagy pár, vagy több ember kerül veled kapcsolatba, és azt mondod nekik, hogy nem biztos, hogy ez nektek így jól működik? Vagy eddig nem terjeszkedhet egy pszichológus?
Hát ugye ez tényleg nagyon azt gondolom, hogy esetfügg. Hát ha nyilván azt látom, hogy nagyon szenvednek, vagy valami nagyon nem működik, akkor azt vissza lehet jelezni, hogy azt látom, hogy itt valami nagyon nehéz. Szerintem arra érdemes figyelni, hogyha egy pár poliamória mellett dönt, szerintem sokszor esnek olyan hibába, hogy az egyik fél nagyon akar poliamor lenni, a másik alapvetően monogám, de amiatt belemegy, hogy ne veszíts el a másikat, de hogy ez nem jó motiváció. Ez iszonyú sok szenvedéssel, iszonyú sok haraggal fog társulni, és aztán igen, szóval az egyenes út mindenféle krízisekhez.
És az a fél, aki kezdeményezi a poliamóriát, nála fölmerül, hogy valami kevés neki a monogám párkapcsolatban? Az történetileg nagyon jól látszik egyébként, csak hogy így próbáljam egy kicsit a poligámia megértése felé terelni a szót anélkül, hogy pontosan tudnám, hogy miről van szó. Tehát, hogy olyan sok funkció rakódik az emberekre, és olyan sok elvárást fogalmazunk meg egymással szemben, monogám kapcsolatban aztán pláne, hogy ugye a legjobb barátunk legyen, a legjobb szeretőnk legyen, a legjobb a szerelmünk legyen, a gyerekeinknek az anyja-apja legyen, a gazdasági egységét segítsen fenntartani a háztartásnak, stb. Stb. Tehát vég nélkül lehetne sorolni, hogy lehet, hogy a poliamória segít lazítani ezeken az elvárásokon, vagy ezeken a nyomásokon segít valahogy lazítani?
Szerintem a poliamória egy nagyon jó motiváció arra, hogy az ilyen berögződéseket, hogy hogy kéne kinézni egy házasságnak, meg egy kapcsolatnak, meg egy családnak, tehát mondjuk egy nukleáris családképpen, ha dolgozunk és dolgozik nagyjából mindenki, mint egy álom, vagy egy ilyen vágyott dolog, ezeket szépen dekonstruáljuk. És én nagyon is szeretem ezt a fogalmat, mert nem csak az ilyen, nem csak a nukleáris családképet, mint egyetlen bevehető utat lehet dekonstruálni, hanem lehet dekonstruálni azt is, hogy mit gondolunk a szerelemről, hogy mennyit várunk el egy partnertől. Lehet, hogy például egy barátságot is szét lehet így szedni, úgymond. Belefér az, hogy kicsit szerelmes vagyok a barátomba, de nagyon a partnerembe, stb. És ez a dekonstruálás szerintem minden ilyesmiben segít.
Nem beszélve arról, hogy szerintem mindannyiunknak van tapasztalata arról, hogy hogyan néz ki egy elvileg monogám, elvileg nukleáris család, elvileg egy anyukával, egy apukával, ami borzasztóan működik, és meg nem értés, és elnyomás, és kizsákmányolás, kihasználás, másik megkérdőjelezés, stb. Tehát, hogy lehet, hogy ez is vezeti az embereket arra, hogy újfajta kapcsolódási lehetőségek felé nyissanak. Lehet egyszerre több embert szeretni? Mondjuk ez lehet, hogy hülye kérdés, mert ugye aki gyakorló poliamor, erre azt mondja, hogy igen, de akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy össze lehet egyeztetni a különböző szereteteket, vagy lehet egyforma mértékben szeretni egy másik embert, vagy lehet egyforma minőségben szeretni különböző embereket?
Az életünkben is sok mindenkit szeretünk, hát sok barátunk van, szóval, hogy sok mindenkit szeretünk. Én azt gondolom, hogy egyformán ez egy nekem nehezen definiálható fogalom, mert nem minden kapcsolódás más és más, és mindenkihez az összes exemet így felidézem mindenkivel, és mondhatom, hogy nagyon szerelmes voltam, nagyon stb., de hogy mindegyikkel más volt a kapcsolódás, mert más volt a személy, más voltam én abban a kapcsolatban. Szóval szerintem a poliamor kapcsolódásokban, hogyha van az embernek több partnere, mindegyikkel más és más.
Igen, abszolút egyetértek ezzel én is. Egy dolog van, amire azt tudom mondani, hogy ugyanolyan van egy érzés, ami többször megjelent már az életemben. Nem tudom, talán az első lehetes a szerelemhez hasonlít, vagy ehhez a tényleg ilyen ösztönös, úristen, gyere, légy az enyém megérzés, ami többször jelent meg az életemben, számszerűen háromszor, és igen, lehet kapcsolatot folytatni úgy emberekkel, hogy kettő van ebből az érzésből.
Akkor hadd tekintsek ismét ebből a beszűkült monogám perspektívából, amit én a legjobban ismerek a poliamóriára. Tehát, hogy azt szokták mondani, hogy egy új kapcsolatnak az elején ez mindig egy ilyen lángoló, egy ilyen új magával ragadó érzés, amit az ember átél egy ilyen másfél-két évig, és hogy utána nem lehet ezt tartósan fenntartani, hogy a poliamóriában az ember ezt is keresi egy kicsit? A kapcsolatok elejét, anélkül, hogy a másikat megcsalná, vagy a másikat eldobná?
Ez megint egyéni, hogy ki mit keres, szóval keresheti ezt is. Nyilván az újdonságvarázs az mindig ilyen nagyon-nagyon izgató, az nagyon jó tud lenni, de szerintem ez egyéni motiváció, hogy ki mit keres, nem tudom.
Igen, nekem például én imádok randizni, tehát ez is benne van, hogy én oda vagyok az első randikért, meg a másodikakért, viszont nagyon szeretem azt a biztonságot és stabilitást, amit egy hosszú távú kapcsolat nyújt. És engem úgy akartak lebeszélni sokszor a poliamóriáról, hogy nem lesz meg ez a monogám biztonság, mert hogy ugye bármikor elhagyhat a partnerünk, vagy nem is tudom már, mik voltak a magyarázatok, annyira kiesett ez az életemből ez a probléma.
De ez a gondolkodás, ez már a múltnak a része?
Igen, most hirtelen nem is tudom felidézni, hogy miket mondtak nekem. Én abszolút átéltem ezt a stabilitást poliamor kapcsolatban, amit monogámiában átéltem. Nem féltem jobban, hogy el fognak hagyni, mint monogám kapcsolatokban. Úgyhogy, szóval, hogy egyáltalán nem féltem, ez azt jelenti. Úgyhogy nekem ez így zajlott le.
Julitól kérdezem, hogy tapasztalod a nyitottságot a klienseid körében a különböző nem monogám kapcsolódások iránt? Tehát lehet azt mondani, hogy a társadalmi norma, ami a monogámia felé tereli az embereket, az kezd egy kicsit fellazulni?
Én alapvetően tapasztalom a nyitottságot, azért főleg jobban így a fiatalabb, a 20-as, 30-as korosztályban, mint mondjuk, nem tudom, az 50-60-as korosztályban. Igen. Egyet, hogy reflektáljak az MSM saját élményére, hogy nem téged elemezve, de hogy az, hogy az MSM azt mondta, hogy nem egy féltékeny típus, hogy ő így, nem tudom, soha nem fél az elhagyástól, az egy nagyon klassz és elég ritka dolog, és hogy valószínűleg ez annak állhat a hátterében, úgyhogy tényleg nem akarom elemezni az emesét, hogy valószínűleg van egy viszonylag biztonságos kötődése, egy jó énképe, egy én identitás, ami elég stabil ahhoz, hogyha mondjuk valamitől esetleg szorong, az a szorongás szint nem olyan erős, mert meg tudja magát nyugtatni, hogy ő, nem tudom, elég jól tud működni, és hogyha lesz valami krízis, abból ügyesen ki fog tudni mászni. És hogy épp ezért azt így nagyon kihangosítanám, hogy viszonylag jól működő embereknek érdemes poliamor kapcsolódásokba, akik jól vannak saját magukkal, és nem egy ilyen, nem mondjuk nagyon ambivalensen kötődők, akik nagyon szoronganak, hogy így igen, őket elhagyhatják, vagy egyedül maradnak.
Uh-huh. Köszönöm a bókot, jövök máskor is.
Emese, mit szól a környezeted, amikor beszélsz nekik erről, hogy poliamória, és hogy nem csak monogám kapcsolatban lehet létezni? Tapasztalsz valamiféle erjedést, vagy fokozatos nyitást, és tapasztaltál-e erős ellenkezést ezzel kapcsolatban? Nem tudom, mennyire próbáltad téríteni a barátaidat, vagy reklámozni nekik ezt a működési formát.
Talán a térítésre térnék ki, mert amit ilyen térítésszerűen művelek, az a dekonstruálás, az ilyen társadalmi berögződések, amik nem szolgálnak minket, azoknak a felülvizsgálata az, amit ilyen térítésszerűen prédikálok mindenkinek. Hát főleg filozófus mi voltamból, én is ugye dolgozok fogalmakkal, amiknek már megvan a definíciójuk, és hogyha kell, akkor szétszerem ezeket a fogalmakat, és egy új elméletet alkotok megfelelőbb, jobban működő fogalmakkal. Ezt szoktam reklámozni, de nagyon sokszor, főleg a barátaim, akik már mondjuk bölcsészek, és alapvetően ezekkel a dolgokkal tisztában vannak, ez a kritikus gondolkodás, ez ilyen mindennapi tevékenység számukra, ők meg szokták mondani nekem, hogy nekik miért jön monogámia, és akkor itt le tudjuk a beszélgetést, hogy jó, szuper, mind a ketten tudjuk, mi a jó nekünk, és azt csináljuk, ami jó nekünk. Uh-huh. A szüleim és az ő generációjuk, ők nem értik, van, aki jobban szeretné megérteni, van, aki egyáltalán lezár, és azt mondja, hogy jól van, hajrá, nem szólok bele, veszekedni nem szoktam ilyenekkel.
Ebből a szempontból a poliamória hasonlít egy kicsit a barátságra? Ugye azt szokták mondani, a barátság az egy ilyen nem kizárólagos, nem exkluzív kapcsolódási forma. Jó, hogy nincs benne a szexualitás alapvetően, bár van ez a terminus technicus is, hogy barátság extrákkal, szóval van itt már minden. De hogy az, aki poliamor kapcsolatra képes, az valahogy a barátságnak a mintáját viszi tovább, vagy vetíti ki, vagy a nem féltékeny elemeit próbálja megfelerősíteni. Mert bennem például ez abszolút benne van, hogy akkor újabb személyes részletet osszak meg magamról, hogy a barátaimra szerintem mondjuk kamaszkoromat leszámítva nem voltam féltékeny. A kamasz gyerek az sok mindenre képes, tehát a kamaszkoromban én is nagyon féltékeny voltam a különböző barátaimra, hogy az, akivel én jobban vagyok, azzal más ne legyen úgy jobban, hogy én jobban vagyok vele, de azt hiszem, ez sikerült elengedni, viszont a párkapcsolatban ezt nem sikerült elengedni, igazából nem is próbáltam. Mert én időnként próbálok monogám párkapcsolatot működtetni, és nem vagyok benne biztos az, hogy ha nem megy, akkor én a megfejtés nekem a poliamória lenne, viszont képes vagyok egyszer több embert utálni, tehát ebben szerintem fejlődőképes vagyok. Szóval mit gondoltok erről, hogy a barátságnak valamiféle lenyomata ez a poliamóriában? Vagy aki lehet a barátod, aki benne van egy ilyen networkben, hálózatban, az barát is egyszerre?
Amit mondtál itt az egész féltékenységről, hogy lehetnek nagyon közeli baráti kapcsolataink, de hogy azért mégis a legintimebb kapcsolataink a párkapcsolataink. És alapvetően úgy kötődünk a párkapcsolatainkhoz, amilyen az alapvető kötődési mintáink, amit ott a korai években az elsődleges gondozóinkkal megtapasztaltunk. Ezek a minták más közeli kapcsolatokba is beférkőzhetnek, de nem lesznek olyan intenzitásúak, mert nem annyira intim a kapcsolat, és nem annyira triggereli a mi korai sérülésünket, vagy nem sérülésünket, de azért mindannyian sérülünk többnyire. És hogy azért emiatt én egy kicsit másnak, én másmérnek gondolom, tehát hogy én nem húznék ekkora párhuzamot, de lehet, hogy az MS erről mást gondol.
Igen, ezt izgalmas hallani, mert én valahogy így gondolkodok a dolgokról. Van néhány barátságom, amit kifejezetten romantikusnak tartok, meg azt gondolom, így alapvetően, ha már a fogalmak szétcincelésénél tartunk, hogy egy romantikus kapcsolat nem attól lesz romantikus, hogy szex van benne, és azért nem lehet azt mondani, hogy a szex a különbség a barátságban és a romantikus kapcsolódásban. Talán inkább az együtt töltött idő, meg a megosztott dolgok. Azt gondolom, hogy ez kapcsolódik ahhoz, amit a Juli mond. Valahogy lehet valamilyen határt húzni, de nekem nagyon nem éles ez a határ, és abszolút ilyen barátságok mintájára működnek ezek a kapcsolatok, és ahogy barátságból sem lehet végtelen számút fenntartani, főleg ha nagyon közeliek, ugyanígy poliamor kapcsolatokból sem.
Akkor más irányból közelítem, kicsit más irányból közelítem, van átjárás poliamor kapcsolat és barátság között? Tehát volt neked olyan, hogy barátod lett kapcsolatod, és a kapcsolatod, hogyha vége szakad, akkor előfordulhat, hogy nem ér olyan dramatikus véget, mint mondjuk egy monogám kapcsolat? Vagy ezt nem lehet általánosítani? Tehát, hogy megbocsájtóbb az ember azokkal, akik egy poliamor kapcsolatból lépnek ki, mint akik a monogám kapcsolatban hagyják őt ott, vagy akivel közösen egy monogám kapcsolat futott zátonyra?
Szerintem...
A kérdés többé-kevésbé.
Én azt hiszem, értem. Szerintem ugye attól függ, hogy mitől ment tönkre a kapcsolat. Azt gondolom, hát én a monogám kapcsolatos exeimmel is jóba vagyok, és a poliamor exeimmel is jóba vagyok. Nálam ez így működik. Nem látok különbséget a poli és a monogám szakítások között ilyen szempontban, de tényleg nagyon azon múlik, hogy milyen sérelmeket okoztunk a másiknak szerintem.
Még az megfordult a fejembe, és akkor Júli hozzád is fordulok ugyanezzel a kérdéssel, hogy akkor van itt egy olyan hálózat, ami mondjuk segít megtartani egy kicsit azokban az időkben, amikor az ember valami szerelmi bánatot él át egy poliamor kapcsolatban, tehát hogy egyszerűen több társa segítsége van, vagy meg lehet osztani a hálózat több résztvevőjével ezeket a nyűgöket, bajokat, tehát van egy ilyen támogató közösség is a poliamor hálózatban?
Igen. Nyilván a szociális háló az mindig segít. Még egy dolog jutott eszembe most, hogy így kicsit így saját magamat is újra gondolom, hogy amiről így beszéltünk is, hogy talán a monogám párkapcsolat annyira sok elvárást tartalmaz a másik felé, amit azt gondolom, sok esetben nem is lehet a másikra rakni, mert ezeket az elvárásokat, szóval nem várhatunk ennyit a társunktól, csomó mindent magunknak kell megadni, és mivel ezek az elvárások lehet, hogy sokkal kisebbek vagy tényleg eloszlanak a poliamor kapcsolódásokban, emiatt azért azt gondolom, hogy lehet olyan szempontból hasonlóság a baráti kapcsolatainkban, szóval ott nem tudom, sokkal jobban megengedőek vagyunk, hogy hát most nem ér rá, mert nem tudom, ezzel van. Egy monogám párkapcsolatban sokszor tényleg azt várjuk, hogy a másik mindenben a rendelkezésünkre álljon, és azonnal is mi
napi
legyünk a prioritás.
És ha nem veszi fel a telefont, akkor vajon mit csinál?
Igen. Szóval, hogy és a baráti kapcsolatainkban ennél azért lazábbak vagyunk, mert nem várunk egy 0-24-es szolgálatot.
Igen, és a barátainkra azért nem szoktunk annyira megsértődni, hogy hát hívtalak fél órával ezelőtt, és nem vetted fel a telefon, mit csinálsz?
Mert ez egy monogám kapcsolat keretein belül is szörnyen hangzik.
Milyen sajátos nehézségei vannak egy poliamor kapcsolatnak? Tudtok erről nekem mesélni, hogy mi az, ami nincs benne egy monogám kapcsolatban, logisztikailag, érzelmileg, szexuálisan? Szerintem ne hagyjuk ki ezeket a dimenziókat. Mi a nehéz benne, mert ugye MSE azt mondod, hogy te ezt a formát választottad, de ez nyilván nem azt jelenti, hogy ez egy tökéletes forma, ez azt jelenti, hogy mondjuk itt esetleg más nehézségek merülnek fel, amik mondjuk egy monogám kapcsolatban nincsenek meg.
Én imádom a problémáimat, talán ez a különbség, amikor monogám kapcsolatban voltam és a mostani állapot között. A mostani problémáimmal sokkal jobban azonosulok. Például azon szoktam gondolkozni, hogyha több partnerem lesz, és mindenkinek máshol van munka lehetősége, hogyan költözünk el. Ha gyereket szeretnék vállalni, akkor én nem szeretnék gyereket szülni, mi van, hogyha valakinek nem lesz jó az örökbefogadás. És
talán még ami felmerülő probléma, hogy szeretnék házasodni, szeretném valakinek megkérni a kezét, kinek fogom megkérni a kezét. Lehet, hogy ez nem lesz olyan egyértelmű. De ezek mind majd eldőlnek, azt hiszem, amikor helyzetben vagyunk, és azt gondolom, hogy az emberek, ahogy a barátaink is tudnak alkalmazkodni egymáshoz, és valamennyire megoldhatóak ezek a problémák, lehet, hogy lesz, ami nem lesz. Minden esetre van remény.
Na, az egyébként volt már, ez kizárók volt, hogy valaki beleszerettél, és nagyon kötötte az ebet a karóhoz, és azt mondta, hogy én csak monogám kapcsolatot tudok elfogadni, és akkor érzékeny búcsút vettetek egymástól?
Fájdalmasan sokszor.
Juli, pszichológusi szempontból milyen sajátos nehézségekkel kell szembenézni, amikor az ember egy ilyen kapcsolatra próbál nyitni? Gondolom az őszinteség, a transzparencia, ezek olyan fogalmak, amik hát szokták mondani, hogy a monogám kapcsolatban is fontosak, én nem vagyok ennek feltétlen híve, ezt most nem mondom el, hogy miért igen és miért nem, de gondolom, hogy csak így tud működni egy ilyen hálózati kapcsolódási forma.
Hát igen, szóval ez az alapja így a transzparencia, meg az őszintesség. Én azt gondolom, tehát hogy nyilván vannak ezek a területek, amiket az MS-e mondott, amik valamennyire speciális helyzetek. Én azt gondolom, hogy leginkább probléma akkor szokott felmerülni, amikor, amit én szempontból csak ismételni tudom magam, amikor olyan felek mennek bele a poliamor kapcsolatásokba, akik nem igazán készek erre, és csak egy kompromisszumos döntés következtében.
Jobb megoldás hiány, vagy nem tudom, válságban a kapcsolatunk, próbáljuk ki még ezt is, hát ha rosszabb már nem lehet.
Igen.
Vannak olyan személyiségtípusok, vagy személyiségvonások, vagy mentális problémák, amik kizárják a poliamóriát? Vagy akiknek nagyon nem tanácsolnád? Mondtad általánosságban azt, hogy jó, ha az ember tisztában van önmagával, és nem a saját nyűgjeit vetíti rá, nem egy, hanem rögtön 2-3-4 emberre, és nem szaporítja a problémákat, de hogy vannak olyan személyiségvonások, amik ezt nem...
Hát, de ezt nem feltétlenül a poliamor, hanem bármilyen kapcsolódásban, hogyha nem tudom, mondjuk a mentalizációs készségdeficit, ha van valakinek, az azt jelenti, ez a mentalizáció, az azt jelenti, hogy így a saját magamat látom kívülről, és a másikat belülről, hogy tudom azonosítani, hogy a másik viselkedése, gondolataim mögött mi van, és hogy tudom azt is látni, hogy amit én csinálok, az hogy hat a másikra. Ez az empátián egy kicsit, vagy hát nem kicsit, de hogy azon túlmutat. Szóval, hogyha van egy nehezítettségem a kapcsolódásban, vagy hogy megértsem a másik szempontjait, az bármi nemű kapcsolat fenntartásban, kialakításban nehézség, és ugyanúgy, mert hogy a poliamóriában is, hiszen azért ott igényel egy, hát én nem akarok itt súlyozni, hogy mennyivel nagyobb összhangot, vagy tényleg ilyen igények egyeztetését, de hogy mégis ott azért sok mindent meg kell beszélni, és figyelni kell a másik igényeire, a saját igényeimet képviselni, és ebből valamit közösen összegyúrni.
Ez nem csak logisztikai szempontból, hanem mondjuk érzelmi szempontból, empátia szempontjából is. Mondjuk ebből logikusan következik az, amit mondasz, hogy aki egy emberre nem tud figyelni, az 2-re, 3-ra, 4-re végképp valószínűleg nem fog tudni figyelni. Azt szeretném kérdezni, hogy a gyerek kérdése az mennyire bonyolítja a poliamória kérdését. Említetted, hogy ez nálad, ez egy érdekes dilemma lenne, hogyha szeretné gyereket vállalni. Hogyan lehet egyébként gyereket vállalni egy poliamor kapcsolatban, vagy fordítva teszem fel a kérdést, van olyan, hogy egy gyerekes házaspár vagy pár bocsátkozik később poliamor kapcsolatban?
Szerintem mindenre van példa és lehetőség. Én azt gondolom, hogy ön szempontból ez nem különbség, szóval, hogy az, hogy mondjuk valaki akar egy gyereket, vagy nem akar, ez egy bármilyen monogám pár kapcsolatban is téma lehet, ahol egyességre kell jutni a párnak, hogy valaki nem akar szülni örökbe. Szóval, hogy ezek mind témák egy monogám pár kapcsolatban is. A gyerek szempontjait nézve meg, én azt gondolom, hogy a gyerek szempontjából is mindig a transzparencia és az őszintesség, ami nyerő tud lenni. Nyilván az életkorának megfelelően, de hogy a gyerek sok mindenhez tud alkalmazkodni, hogyha van egy alapvetően egy biztonságos bázis körülötte, hogyha a szülei vagy az ő gondviselői tudnak rá hangolódni, ha elhangolódnak, akkor később vissza tudnak hangolódni, szóval a gyerekek alkalmazkodó képesek, csak kell egy érzelmi bázis.
Tehát elképzelhető, hogy mondjuk több ember is részt vesz szülők a gyereknek a nevelésébe, vagy az nem jellemző, hanem azok a szülők, akik mondjuk poliamóriával szeretnék színesebbé tenni a házasságukat, vagy mondjuk, ha nem is poliamóriával, mondjuk egy ilyen swingerezéssel, azok megmaradnak szülői funkcióban, vagy olyan is előfordulhat, hogy belépnek más kapcsolódások ilyen szülői funkcióba a gyerek. Gyerek szempontjából.
Hát én azt gondolom, tehát, hogy minden attól függ, hogy tényleg milyenek ezek a kapcsolódások, mik az egyezmények. Ugye egy sima mozaik családnál is csomószor szülőszerepben vannak az új partnerek, szivárvány családoknál, és szóval ez nagyon, nagyon egyesség függő, meg hogy miben állapodnak meg a felek. Uh-huh. Gyerek kihez kötődik, szóval, hogy ilyen. Meg hát ugye régen azért sokkal inkább ilyen, nem is tudom mi erre a jó szó, de hogy hát én közösségben neveltek régen gyereket. Hát egy igen, falu, volt, igen. Egy falu neveli fel a gyereket, szóval, hogy azért ez nem új keletű.
Uh-huh. Emesétől kérdezném most így a logisztikai dolgot, hogy hogyan lehet megoldani, hogyan lehet egy ilyen kapcsolódási formában élni. Vannak emberek, akiknek a monogám párkapcsolat is problémát okoz. Akár abból a szempontból, hogy tényleg mindent össze kell egyeztetni folyamatosan, az életterveket, a preferenciákat, a most hova megyünk, ki vigyáz a gyerekre, menjünk-e külföldre, szeretnék külföldön tanulni, szeretnék külföldön élni, akar-e a másik. Ezt hogyan lehet menedzselni?
A gyerek részre kitérve szerintem, hogyha esetleg egy ilyen poliamor kapcsolati rendszerben többen vannak, és többen laknak együtt a gyerekkel, tehát több ilyen szülői funkciót ellátó ember van. Szerintem ez kifejezetten segítség ugye a gyereknevelésben, ilyen logisztikai szempontból legalábbis mindenképpen. És egyébként meg sok-sok beszélgetéssel és egy Google naptárral. Uh-huh. Ennyi, nem olyan bonyolult.
Akkor
szerintem.
Az információs forradalom ide is begyűrűzött.
Igen, hál' az égnek.
A poliamóriában résztvevő felek, azok ugye azt mondjátok, hogy tudnak egymásról általában, sőt ez mondjuk a alapkövetelménye egy ilyen kapcsolódási formának, de olyan is van, hogy együtt mennek el programot csinálni, randizni, vagy ez mindig kettő-kettő-kettő, és a többiek meg tudnak a másikról. Hogy közös programokon részt vesznek esetleg, és mindenki szeret mindenkit. Tud ez működni?
Azt gondolom, hogy biztos, meg hát vannak olyan kapcsolódások is, de mondom ezzel, hogy nem tudom, akik mondjuk hárman vannak párkapcsolatban, uh-huh. És ott, tehát, hogy igen, szóval, hogy hát főleg, hogyha egy jó kapcsolódás van, vagy jó együttműködés, akkor ez tud működni. Igen. Uh-huh.
Én is sok mindenre láttam már példát. Médiában én kifejezetten nem szeretem, hogy filmekben ezek a hármas kapcsolatok vannak. Egy férfi, két nő szerintem pont azt erősíti, mint hogyha ez valami férficentrikus dolog lenne, miközben egyébként én azt vettem észre, hogy nők könnyebben állnak át ilyen poliamor kapcsolati formára. De egyébként én is tényleg mindent el tudok képzelni. Uh-huh. Általában talán az a könnyebb, hogyha ugye két ember kapcsolódik, tehát az szerintem az úgymond bevett út, ha van ilyen a poliamórián belül, uh-huh. De valóban tényleg, hogyha már az ember dekonstruálta a monogámiát, utána már nagyon sok mindent össze lehet rakni belőle.
Az, hogy valaki nyit a poliamória felé, ez hogyan függ össze a hatalom kérdésével? Ez egy megfejtés arra, hogy mondjuk az ilyen patriarchális berendezkedésű monogám kapcsolatoknak a méregfogát az ember kihúzza?
Egy lehetőség, szóval, hogy nyilván azért remélhet, vagy én merem hinni az, hogy vannak monogám párkapcsolatok, ahol...
Amik jól működnek.
Amik jól működnek, és nincsenek hatalmi...
Nézzünk valami fikciós irodalmat.
Hierarchiás viszonyok, szóval igen, de az biztos, hogy a poliamor kapcsolatok valahogy ezt az egyenlőséget, meg ezt a szabadságot valahogy jobban, vagy nem biztos, hogy mindez, szóval, hogy van egy plusz lehetőség ebben, vagy hogy egy előny.
Nekem ez egy ilyen kellemes melléktermék volt.
Uh-huh. Kialakulnak egyébként hierarchiák, vagy aláfelé rendeltségek a poliamor kapcsolatban, vagy mondjuk olyan kapcsolat, ami egy ilyen szorosabb kapcsolat, és akkor a periférián van több kapcsolat, tehát hogy gondolom ez nem egy homogén hálózat, ahol mindenki teljesen egyenrangú, és azonos figyelmet kap, azonos időt kap.
Szerintem ezt a Júli nagyon jól mondta, hogy az emberi kapcsolatok mindegyik más, akkor is, hogyha monogám kapcsolatainkra gondolunk vissza, és ki tudnak alakulni hierarchiák, és valamennyire szerintem így beleesik az ember ebbe a dologba. Én szerintem az egy fontos dolog, de ez megint csak az én saját meglátásom, hogy hierarchiát nem igazán lehet ígérni mert nem tudom megígérni a partneremnek, hogy most randizok valakivel, de ő sose lesz olyan fontos, hogy szerelmes legyek belé. Ez szerintem például nem egy fair ígéret, vagy nem egy betartható ígéret.
De ugye az meg gyakori, hogy mondjuk van egy bázis kapcsolat, amit mondjuk te is mondtál, hogy valakivel mondjuk összeházasodnál. Mm. Tehát, hogy az azt gondolom lehet, hogy valakivel mondjuk együtt élek, nem tudom, vele vállalok gyereket, vele alapítok családot, és mellette vannak külső kapcsolódásaim. Hogy ez hierarchia vagy nem, nyilván lehet, hogy akikkel kapcsolódok, azok is nem tudom, valamilyen bázis kapcsolatban élnek, akik mondjuk tényleg együtt is élnek, meg együtt alapítanak családot. Szóval ilyen módon azért nem, nyilván vannak különbségek, de hogy azt hiszem, hogy ez nagyon, maga az, hogy mennyire hierarchizált valami, az tényleg nagyon a személyisége, meg a kapcsolódása, meg a kommunikáció transzparenciáján múlik.
Igen, azt hiszem másfajta hierarchiára is gondoltunk szerintem mi ketten, tehát van például az együtt töltött idő, kivel a legtöbbet, kivel lakok együtt, talán ez abból is kialakul egy hierarchia. Én például az érzelmire gondoltam most így hirtelen, de szerintem ez is egy fontos kérdés lehet.
Ilyen esetben megjelenhet a féltékenység egy polyamor kapcsolatban, vagy ha megjelenik a féltékenység, az már azt jelent, az már a tünete annak, hogy valami nem működik jól a kapcsolatban. Mert mondjuk egy monogám kapcsolatban azt gondolnám, hogy a féltékenység az egy alaphelyzet, még hogyha ha mondjuk nem megy el egy ilyen mérgező irányba.
Én azt gondolom, lehet, hogy az soha nem érez féltékenységet, és nagyon, nem tudom, irillem, de hogy én azt gondolom, hogy tök valid egy jól működő poliamor kapcsolatban is, hogyha megjelenik féltékenység, és arról a pár tud közösen konstruktívan beszélni. Tehát én azt gondolom, minden érzésnek van helye és valid, és hogyha azt meg lehet élni, és lehet erről beszélni, az nem az az alapja minden kapcsolódásnak. Szóval azt nem a féltékenység, tehát hogy az nem fel tehát, hogy nyilván helyzettől függő, de ez nem feltétlenül egy ilyen borzalmas, káros dolog. Nyilván, hogyha 0-24-ben ezt érzem, az igen. De hogyha néha ez felmerül, mert én is elbizonytalanom saját magamban, a másikban, azért ez még nem valami borzalomnak a kezdetét jelentheti.
Igen, én is, amikor visszagondolok, talán vagyok néha azért féltékeny, és egy alkalomra emlékszem, amikor...
Na.
Nagyon emlékszem, ritka, azért nagyon emlékszem. Távkapcsolatban éltem barátnőmmel, és lett egy új barátnője, és volt valami hír, amit vele osztott meg először, és ahogyan mesélte nekem, nyilvánvalóan kiderült belőle, hogy ő tudta meg először. Nagyon féltékeny voltam. Csak az információ áramlás.
Hát meg az esetleg, hogy te nem voltál ott fizikailag, ahol az a hír keletkezett.
Így van, meg talán az együtt töltött idő is, hogy azért tudta meg ő előbb, mert vele többet van. És ezt meg kellett beszéljük, és ezt nekem is fel kellett dolgozzam.
Mit gondoltok arról, és ez az utolsó kérdésem, hogy van-e visszaút a poliamóriából, és kell-e, hogy legyen visszaút, vagy az most már velünk marad, és ez mondjuk egy ilyen magasztosabb útja lehet a párkapcsolatnak azok számára, akik erre nyitottak, és akik rendben vannak saját magukkal, és akik nem akarják az összes terhüket egy egyetlen párra ráterhelni.
Én ilyen magasztosságot, hogy mérlegre nem biztos, hogy tenném, hogy ez a jobb vagy az, hanem én azt gondolom, hogy ez is egy lehetőség, és tök jó, hogyha azok felé, akik ebben jól tudnak mozogni, azoknak van egy lehetőség arra, hogy itt nem tudom, még jobban kiteljesedjenek saját magukban, a párkapcsolataikban. És nem gondolom, hogy a monogámia meg fog szűnni, mert van, akinek meg ez az útja.
Igen, talán hát egy ideális jövőben valahogy azt tudom elképzelni, hogy ugyanúgy, ahogy a szexualitást elkezdtük egy kicsit amoralizálni, és egyre elfogadottabb az, hogy valaki nem csak az ellenkező nemhez vonzódik, ugyanúgy ez a kapcsolati berögződés, hogy a monogámia az út, ez is egy kicsit kevésbé lesz egyértelmű, és kicsit normalizálhatnánk a poliamóriának a megoldását. Vagy igazából én sem mondanám megoldásnak, arra talán megoldás, akinek olyan a személyisége, mint nekem, hogy nekem a monogámia az mindig is kényelmetlen volt, az, hogy mondjuk én ki tudjak teljesedni, és a hozzám hasonló emberek ki tudjanak teljesedni, szerintem erre egy megoldás a poliamória, de ugye ez nem feltétlenül jelenik meg mindenkinek az életében, és talán megint csak az ideális jövőképnél maradva, így azt tenném még hozzá, hogy például anekdotázhatok. anekdotázni szeretnék egyet. Most karácsonykor elmentem a családomhoz, ahol az egyik unokatestvérem megkérdezte, hogy kik jönnek a karácsonyi vacsorára. Én elaljáltam a boldogságtól. Az, hogy egyáltalán figyelembe van véve azt, hogy esetleg több partnerem van, ez egy olyan fantasztikus boldogság forrása lehet azoknak az embereknek, akik poliamor kapcsolatban vannak, kicsit talán még bujkálnak a család elől, vagy bujkálnak a társadalom elől. Az ilyen apróságok, az ilyen kis normális mindennapi dolgok olyan nagy segítségek tudnak lenni. Úgyhogy egy ideális jövőképben minden karácsonykor minden rokonom megkérdezi, hogy kik jönnek a vacsorára.
És még egyet tegyek hozzá, nem a karácsonyhoz, hanem itt a normalizáláshoz, hogy szerintem igen, tehát hogy tényleg egy ideális jövőben erről nem kell külön beszélni, mert hogy azért szerintem sok esetben így a pszichológus társadalomban is van ennek egy patologizálása. Néhány irányzat, ilyen módszerspecifikus irányzat által akár, hogy a polia, akik poliamórok, ott van valamilyen kötődési nehézség, csak minél több visszajelzést akar, szóval, hogy, és hogy tök jó, hogyha ennek is valahogy történik szakmán belül is egy kicsit egy átalakulása, hogy ez így tudjon tényleg a természetesség felé menni, hogy ez nem semmilyen kötődési sérülésnek nem a következménye. Csomó kötődési sérülésünk van, ami csomó mindenben meg is fog jelenni a személyiség fejlődésünkben, amik megjelenhetnek poliamor kapcsolatásokban és nem poliamor kapcsolatásokban is.
Havattő Jemesének és Lászlófi Juliannának köszönöm szépen a beszélgetést, a hallgatóknak a figyelmet, és azt is megköszönöm, hogyha elgondolkodnak olyan kérdéseken, amelyek esetleg a komfortzónájukon kívül esnek. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Ez volt a Kék Egyenlőség podcast e-havi adása. Hallgassátok a Piros és a Zöld podcastot is, olvassátok az újegyenlőség.hu-t, vagy keressetek minket a Facebookon.